Jelenések könyve 14. részének a 6-tól a 7. versig terjedő szakaszában ez áll, és láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tenger, és a vizek forrásait. Idáig Isten igéje. Meghajtjuk magunkat, és imádkozzunk.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hallottuk Isten igéjét. János apostol látomása, különös látomás. Mit is olvastunk, mit hallottunk? Azt, hogy repül az angyal a világ felett. Nála van az örökké való evangélium. És ezt az örökké való evangéliumot hirdeti minden népnek, minden nyelvnek, minden törzsnek. Talán eszünkbe jut magának az Úr Jézusnak egy proféciája Máté evangélium 24. fejezetéből. Ő azt mondta, az Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Igen, röpül az angyal a világ felett. Ez most történik. Hol van az angyal? Nem hiszem, hogy titkot árulok el. Mi egy természetes, látható világban élünk. Látható, egyáltalában érzékelhető világban. De az, ami világunk benne van, egy természet fölötti láthatatlan világban. És ami ott történik, az határozza meg döntő módon azt, ami itt ebben a természetes, látható világban. Az angyal a természet fölötti láthatatlan világban van, röpül. Nála van az örökké való evangélium. Amikor ezt halljuk, hogy örökké való evangélium, mi jut eszünkbe? Én azt gondolom, hogy legtöbbünknek a János 3.16. Ez foglalja össze legtömörebben az örökké való evangéliumot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, ez az evangélium üzenete. De megszólal az angyal, és nem ezt mondja. Hallottuk, mit mond. Féljétek az Istent, és adjatok néki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez lenne az evangélium. Szól ez az üzenet minden népnek, minden nyelvnek, minden törzsnek. Ha körülnézünk a mi világunkban, akkor meg kell állapítanunk, hogy ha valami hiányzik ma, akár ebben a kis országban, a közéletből, a személyes életünkből, a lakásunkból, vagy akár az egész világból, az az Isten félelem. Hiányzik az Isten félelem, és ebből egyenesen következik Isten ítélete. De nincs evangélium ítélet nélkül. Hogy mit jelent a kegyelem, csak az tudja és érti igazán, aki azt is megtudta, hogy halálra van ítélve. A halál halálra ítélt, felfogja a kegyelem jelentőségét. Amíg nem értjük és nem látjuk azt, hogy halálos ítélet mondatott ki ránk, addig nem dobban a szívünk, amikor halljuk azt, hogy nem kell meghalnod. Élhetsz. Tehát nincs kegyelem ítélet nélkül. Ugyanakkor ítélet sincs kegyelem nélkül. Valahányszor hirdettetik az ítélet, hirdettetik a kegyelem is. Mi történt az Édenkertben? Ismerjük a történetet. Isten megteremtette a világot. A hatodik napon megteremtette az embert. A maga képére és hasonlatosságára, mit jelent ez, ez a jelkép, hogy a maga képére. Nyilván nem azt jelenti, hogy az ember külsőleg hasonlít Istenre, hanem a küldetését jelenti. Az embernek Isten kell képviselnie. Az ő képét kell hordoznia a teremtett világban. Megteremtette Isten az embert. De mi történt? Egy tragédia az Édenkertben. Én így szoktam mondani, néhányan megütköztek rajta, hogy megjelent az első humanista filozófus kígyó kosztümben. És azt mondta, ember, légy a magad Isten. Hát olyanok lesznek, mint Isten. Jónak és rossznak tudói. Ez a jelkép, hogy ettek a jó és a rossz tudásának fájáról, nyilvánvaló azt jelenti, hogy mi magunk akarjuk eldönteni, mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Ha valaki még mindig azt hinné, hogy a tudás fájáról van szó, szeretném hangsúlyozottan mondani, szó sincs róla. A Biblia nem tudomány ellenes. Sőt, amikor azt mondja, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, felszólítja az embert a tudományos kutatásra. A tudás valóban hatalom, és ezt Isten nem vonta vissza. Kezünkben van a tudás hatalma ma is, de rossz erkölccsel. Megromlott az erkölcsünk. Az erkölcsi ítélet fájáról evett az ember. Mi a bűn lényege? Az, hogy Istentől függetlenül akarunk élni. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz. Mi jobban tudjuk, hogy hogy kell szervezni az életet, a társadalmat, a házasságot, a családi életet, a nevelést. A világon minden mi jobban értünk. A pénzügyekhez, a gazdasághoz, a természethez is, mindenhez. Mi tudjuk magunktól is. Isten ne szóljon bele. Hát ez történt, ez a lázadás az Édenkertben. Erre következett az ítélet. Az ember tette magával hozza az ítéletet. Az ember tettének a következménye az ítélet. Mintha Isten fölöttünk tartan állandóan egy védőernyőt, de ha mi makacsul ragaszkodunk a nélküle való élethez, akkor elveszi a fejünk felül ezt a védőernyőt, és ránk zúdul az ítélet. Ez történt már az Édenkertben. Őszüleink elfordultak Istentől, és ítélet sújtotta őket. Kiűzettek az Édenkertből, és meg kellett halniuk. Meg kellett halniuk. Amikor jön a sátán, amikor jön a kígyó, Éva még próbál a kísértés ellen érvelni. Mert mit mond a kígyó? Azt mondja, hogy nyugodtan ehetszek arról a fáról. Éva mondja, nem, nem ehetünk. A kígyó azt mondja, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. De már a kérdésben benne van a hazugság. Mire Éva mondja, nem, nem, ehetünk, bármelyik fáról ehetünk, csak arról az egyről nem. Mert akkor meghalunk. Mire a kígyó, dehogy haltok meg. Mi történt ezután? Kiüzettek az édenkertből, de azt olvassuk a Bibliában, hogy az édenkerten kívül az ember még több száz évig élt. Akkor mégis a kígyónak lett igaza? Szó sincs róla. Jól jegyezzük meg, hogy a Biblia élet és halál fogalma nem biológiai. Több ige erről szól. Csak néhányra szeretnék hivatkozni. János apostol írja első levelében, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia. Az élet sincs meg abban. De az övéinek azt mondja az Úr, hogy ti átmentetek a halálból az életbe. Ez azt jelenti, hogy addig a halálban voltatok. Most már éltek. Maga Jézus mondja, egy alkalommal János írja le az evangéliumában, azt mondja, eljön az óra és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kikről beszél? Kik azok a halottak? Akik ott járnak, kelnek körülöttük, intézik az ügyeiket. Látszólag élnek. Jézus azt mondja, hogy halottak. De ha közülük valaki meghallja az Isten fiának a hangját, nem a fülével csupán, hanem a szívével, egész lényével, az élni fog. Őrá nézve ígéri Jézus, hogy én föltámasztom azt az utolsó napot. Az él, az nem hal meg. Ádám és Éva abban a pillanatban meghalt Isten számára, amikor ettek a tiltott fa gyümölcséből. Azóta olyan az ember, mint egy vágott virág. Itt látok néhány szép növényt, itt az egyik sarokban szobafenyő, pálma, más növények. Vágott virágot nem látok. De látunk sokat az elmúlt napokban. Vitték az emberek a temetőbe. A vágott virág olyan, mintha élne. Teljesen olyan külsőleg. De már nem mutat alapvető életjelenségeket. Már nem érlel termés, hanem biztosan hervadt. Miért? Mert a gyökeréről leválasztották. Az ember leválasztotta magát az élet forrásáról, amikor elfordult Istentől, amikor engedetlen volt Istennek ott az édenkertben. Olyan lett, mint egy vágott virág. Ma mindannyian ilyenek vagyunk. Néhány jelenség mutatja. Hervadunk. Már szóval öregszünk. Úgy látom, hogy van itt 20 év alatti emberi lény is. Az édesanyja ölében, ő még nem öregszik. Rajta kívül ki az, aki még nem töltötte be a 20. évét? Van olyan? Ott fönt vannak néhányan, ők még nem öregszenek. De a 3. évtizedben biztosan elkezdődik az öregedés. Van, aki már látszik is. Nézzetek ide. Ez tart egy darabig. Másik kézzel fogható következménye annak, hogy elszakadtunk az élet forrásától, hogy bekövetkezik mindannyiunk életében a biológiai halál. Bocsánat, van egy lehetőség, hogy nem következik be. Hogyha az Úr Jézus visszajön hamarán. Volt idő, amikor én is vágytam erre, most már úgy vagyok, jó lesz nekem a feltámadás is. De ettől függetlenül megtörténhet akár ma, hogy ő visszajön, hiszen az evangélium hirdettetik az egész világon. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen az, amikor átváltozik az ember teste dicsőséges testé. Ugye a hiányzó hajszálak kinőnek, kinő a fogam. Hogy is lesz? Nem tudom. El lehet játszani a gondolattal, de ennek nincs jelentősége. Igen, sokféle jel erre mutat. Az újjászületett keresztény ember is öregszik, biológiailag meghal, betegségek támadják meg. Miben különbözik akkor attól, aki nem újjászületett gyermeke az Úrnak? Abban, hogy más a pozíciója, mennyei polgára, van élő reménysége. Neki az ígérte az Úr Jézus, hogy föltámasztja az utolsó napon örök életre, nem megy ítéletre, mert átment a halálból az életbe. Nos hát, ott az Édenkertben elhangzik az ítélet hangja, meg kell halnod, távoznod kell az Édenkertből, ugyanakkor találkozunk az evangéliummal. Isten kegyelme mutatkozik meg már ott. Háromszorosan is. Mi az első? Azt olvassuk abban a történetben, a bűneset után, hogy akkor megnyílt a szemük, mármint Ádámnak és Évának, és észrevették, hogy mezítelen. Hogy észrevették, hogy mezítelenek? Addig nem tudták. Dehogyne. Hiszen előtte azt olvassuk, a bűneset előtt, hogy még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Jelképről van szó, nem csak testi meztelenségről. Azt jelenti ez, hogy nem volt titkuk egymás előtt. Minden tudhatott a másik. De most már valami zavar támadt, elszakadtak Istentől, köztük is zavar támadt. Ezért vannak zavarok köztünk, emberek között. Ezért van ellenségeskedés, bizalmatlanság. Félünk egymástól, szégyeljük magunkat egymás előtt. Ez történt Ádám Évával. Kezdtek takarózni. Hogyan próbáltak takarózni? Gondolom, ismerjük a történetet. Mit csináltak? Úgy van, fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Hát itt Újpesten nem tudom, hogy van-e fügefa, de ismerjük, milyen? Olyan karélyos, takar is, meg nem is. Hát a lapul elé jobb lett volna. De jellegzetesen emberi megoldás. Nem tudunk takarózni egymás előtt. Én legalábbis azt tapasztalom, az asszony előbb-utóbb így is megtudja. Tehát kár. Tulajdonképpen nevetséges. Ennél csak az nevetségesebb, hogy Isten elől is megpróbálnak elbújni. Elbújnak a fák közé. Jön Isten, szól, hol vagy? Miért kérdi? Talán nem tudja, hogy hol vannak. Dehogy nem. Nagyon jól tudja. azért szól, hogy az ember tudjon válaszolni. Kegyelem kétszeresen. Megnyílt a szemük, ugyanis még nagyobb a baj, ha észre se vesszük, hogy baj van. Tehát ez kegyelem, hogy megnyílt a szemük. Kegyelem az, hogy Isten szól. Mégis kinek kellene kezdeményezni az elromlott kapcsolat helyreállítását? Hát annak, aki elrontotta. Az embernek. De Isten kezdi. Kegyelem, szól, és ma is szól. És végül harmadszor ígéri a Mesiást. Miután elmondja, hogy milyen következményei lesznek még, a tőle való elszakadásnak, beszél a tövisről, a bogácsról, a fájdalmas szülésről, azt mondja, hogy az asszony magva a kígyó fejére tap. Egyes számban nem az asszony utódairól van szó. Egy valakiről van szó. Ez az első messiás jövendőlés. Jézus Krisztusra utal. A megváltás ígéretét hordozza magában. Ennyit őszüleinkről. Ha az Ószövetséget végigolvassuk, szinte minden fejezetben találkozunk azzal, hogy Izrael népe elfordult Istentől. Mi lett ennek a következménye? Ítélet. Ősszüleink elfordultak Istentől, Isten ítélete sújtja az embert. Izrael népe elfordult Istentől, ezért fogság és szétszóratás vár rájuk. Megtörtént. A mai napig látjuk ennek a következményét. És korunk embere elfordult Istentől. Ezért ítélet sújtotta. Sokféle jelben megmutatkozik ez az ítélet. Különösen egyet szeretnék kiemelni, aztán szólok azért többről is. Pál apostol írja a római levél első fejezetében, a 28. versben, hogy Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Ez Isten ítélet. Elvette a védőernyőt, az emberre rázódul az ítélet. A bűn magában hordja az ítéletet. Ahogy a letépett növény elhervad külön hervasztás nélkül is, mert elszakadt az élet forrásától, ugyanúgy Istentől elszakadva, ítélet alatt állunk, ki vagyunk szolgáltatva a halál erőknek. Ezt tapasztaljuk. Nézzük meg különböző területeken ennek az ítéletnek a jeleit. A természetben. Ézsaiás írja, Ézsaiás 24:3, elpusztul a föld. Félelmetes jövendőlés, nem? Látjuk napjainkban ennek a jeleit? A föld pusztulásának a jeleit, környezetszennyezés. Lassan több lesz a szemét, mint a termőföld. Még nem. De egyre nagyobb gond, hogy mit tegyünk a földjült szeméttel. De szennyezzük a vizeket, szennyezzük a levegőt. Szinte mindenki tudja, hogy ezt meg kellene állítani, abba kellene hagyni. bizonyos üzemeknek a működtetését, vagy legalább megfelelő szűrő berendezést kellene biztosítani. Kik nem írták alá azt a bizonyos kiotói szerződést? Azok az országok, akik a legnagyobb mértékben szennyezik a környezetet. Nem lehet megállítani. Mindenki tudja, hogy a dohányzás áll. Miért nem szüntették meg a cigarettagyárt? Mindenki tudja, hogy az alkoholizmus áll. Miért nem lehet határozottabb, radikálisabb ellenintézkedéseket tenni? Mert akkor a közvetlen haszontól esnének el egyes emberek vagy csoportok. Képtelen megállítani. Állítólag majmot úgy fognak, nem tudom, én még nem vettem részt ilyen akcióban, hogy egy cső végén elhelyeznek valami finomat, ő benyúl, megragadja, de mivel ökölben van a keze, nem bírja kihúzni. És amikor már mennek megfogni, akkor se bírja elengedni a zsákot. Hát az emberi önzés, szűklátó körülség idáig hat, idáig tart. Globális felmelegedés. Ugyanúgy emberi tevékenység következménye. Átjukasztott ózonpajzs. Ki vagyunk szolgáltatva az ultraibolya sugárzásnak. Most már legalább bemondja a meteorológia nyáron, hogy milyen mértékű az UV-sugárzás. Földrengések, szökőárak. Voltak földrengések 2000 évvel ezelőtt is, bizonyára előtte is, de sűrűsödnek ezek a természeti katasztrófák. Az történik a természetben, ami történik régóta, amikor elindul egy lavína az Alpokban vagy más magas hegyeken, ahogy jön lefele, egyre nő a tömege és a sebessége. Régen is voltak háborúk, most sűrűsödnek. Régen is volt gyűlölködés, ma fokozódik. Ezek a jelenségek többnyire emberi tevékenység következményei. Tehát amit mi magunk csinálunk, bűnös szívvel, az hozza elő az ítéletet. Mert a védőernyőt Isten elvette a fejünkhez. Megmutatkozik az ítélet a társadalom életében. Mondja Jézus a Máté 24-ben, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Ez a profécia, amit ott olvasunk a Máté 24-ben vagy a Márk 13-ban, elkezdett beteljesedni már az apostoli korban. Jeruzsálem pusztulása bekövetkezett Krisztus után 70-ben. Jézus mennyebe menetele óta kezdődött el az a világtörténelmi vagy üdvtörténeti szakasz, amelyben ma is élünk. Az utolsó idők. Az a nagy szakasz, az utolsó idők azóta tart. És azóta fokozódnak a jelenségek. Hogy mikor jelenik meg az Úr, ezt nem tudjuk. Ő maga mondja, hogy sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk. Az Atya magának tartotta fönn. De ebben a korszakban élünk. Zúdul a lavina, nő a sebessége, óriási már a tömege. És mit látunk a társadalomban? Hazugsággal és korrupcióval fertőzött közéletet. Hogyan nevezi Jézus a sátánt? Azt mondja, a hazugság atya. Ha valaki hazudik, vagy drágár módon beszél, vagy pletykálkodik, nem ártatlan szokásról van szó, hanem miről van szó. Az Úr Jézus szavait idézem meg, amivel tele van a szív, azt szólja a szív. Hát a szívéből jön. Nem jópofáskodás, nem őszinte beszéd, a drágásság, hanem a mocskos szív gyümölcse. A drágásság is, az Isten káromlás is, a hazugság is. Azután jelen van a társadalmunkban a sovinizmus, az antiszemitizmus, pogromok. A 20. században sok ilyen volt. Talán az első nagyméretű Törökországban, gondolok az örmény üldözésre, a Muszadag 40 napja című regény erről szól. Azután nagyon nevezetes a mai napig a holokauszt, a zsidóságot ért óriási szenvedés, sok ezer ember halála, megalázása. Ezzel párhuzamosan erről sokáig nem tudtunk. Ugyanúgy sok ezer ember pusztult el a Szovjetunióban. Magyarok is. De ma is tartanak ezek a föld különböző részein. A terrorizmus. A feltartóztathatatlan terrorizmus. Elhiszi valaki komolyan, hogy meg lehet állítani? Vannak, akik ígérik. Az Egyesült Államok most leköszönő elnöke azt ígérte, lehet, hogy őszintén gondolta, hogy meg fogja tudni állítani. Mai napig nem állt meg. És a permanens háborúk. Nehéz volna összeszámolni, hogy a 20. században hány világháború zajlott le. Hivatalosan kettőről tudunk. Az egyik, ami 14-ben kezdődött, a másik, amely 39-40-ben kezdődött, de azóta volt több is. Volt. Koreában volt, Vietnámban volt, délre, Szerbiában, aztán volt Irakban. Érintik ezek az egész világot. És végül az ítélet jelei személyes életünkben. Megint csak a Máté 24-et idézem, mivel pedig megsokasodott a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegült, mondja Jézus. Igen, túl azon, hogy megbetegszünk, öregszünk, meghalunk, Istentől elszakadva, egymástól is elszakadunk, a magányos és a keserű ember nehezen elviselhető a többiek számára. Hát beindul egy körfolyamat. Csalódástól, keserűségem miatt elviselhetetlen vagyok a másik számára. Megrendül a bizalmunk egymás iránt. Mi a gyökere a napjainkban egyre divatosabb élettársi kapcsolatnak? Hát annak, hogy nem kötik meg a házasságot. Sem polgárilag, se egyházilag az emberek. Úgy gondolom az, hogy nem bíznak egymásban. Vagy magukban sem. Mert akkor könnyebb szétválni. De azt mondják, majdnem házasság. Hát aki majdnem elérte a vonatot, az lekésre. Ha majdnem sikerült egy vizsga, akkor megbukott a jelölt. Nem szól arról, hogyha majdnem sikerült egy operáció. Akkor a beteg meghalt. Hát ilyen a majdnem házasság. Pont azt hiányzik belőle, ami a leglényege, az egymás iránti bizalom és egymás teljes elfogadása. Szaporodnak a vállások. Egyre több van. Keresztény gyülekezetekben is, lelki pásztorok között is, ha tegyem hozzá, hívő lelki pásztorok között is. Bűn persze, hogy az. De mint a ragály terjed. Egyre több. Mert közben elveszítette az értékét a hűség. Van értelme a hűségnek? Hát aki úgy gondolja, hogy ő ösztönlény, mert elvitte Darwinnak és Freudnak, az egyben azt is elfogadta, hogy a másik ember ösztöntárgy, aki arra való, hogy az ő szükségleteit kielégítse. Márpedig annak valóban nincs értelme, hogy egy tárgyhoz ragaszkodjam, ha az elavult. Ennek alapján lehet az öregecske feleséget lecserélni. Hát ez egy sátáni gondolat. De ha így gondolkodunk, ez a rajtunk lévő ítélet jele. Tudnélik annak a jele, hogy ki vagyunk szolgáltatva az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásra. Szexuális devianciák. Nem hiszem, hogy kellene részletezni. Teli van vele a világunk. Egyre többen vannak azok a gyerekek, akikre illik az a megjelölés, hogy szüleikkel együtt élő árvák. Talán értjük, hogy ez mit jelent. Nem árvák, mert élnek a szülők. Otthon is alszanak, mármint a gyerek. Legtöbbször a szülők is. De nem érnek rá foglalkozni velük. Nincs igazi kapcsolat. Fiatal nők sterilizálhatják magukat. Önzésből elhajtatják a magzataikat. Emberölés? Világos. Persze fölteszik a kérdést. Hanyadik hónaptól számít emberi lénynek egy magzat? Pedig ha logikusan belegondolunk, akkor a válasz egyértelmű a fogamzás pillanatától. Egy megtermékenyült emberi petéből még soha nem lett kis cica vagy kis boci. Az emberi lény egy korai fejlődési stádiumban. Ha megszületik, még akkor sem tudja elmondani a talpra magyart, vagy elénekelni a himnuszt. Néhány évvel később már verset mond az iskolai ünnepélye. Aztán, ha még tovább várunk, akkor föltalálja a relativitás elméletet. Hát ugye különböző fejlődési fokozatok vannak, de emberi lény már attól a pillanattól kezd. De terjed az evangélium. Hirdetetik minden népnek a föld végső határáig. Majd is dolgoznak azon emberek, hogy lefordítsák Isten igéjét olyan nyelvekre, amelyeken eddig még nem szólalhatott meg. A technikát is felhasználják ahhoz, hogy terjedjen az evangélium. De a valódi terjedési útja a személyből indul. Az ébredés is a személlyel kezdődik. Veled kezdődik, és velem kezdődik. Velünk kezdődik. Nekünk személyesen kell szoros kapcsolatba kerülnünk az Úrral. Ha ez megtörtént, ezt a kapcsolatot kell ápolnunk. Az ő igéjének kitenni magunkat, ima életet élni, hogy az Úr meg tudjon szólítani, hogy a döntéseink az ő akarata szerint valók legyenek, hogy a szívünkben ő uralkodjék, és ne idegen istenek, ne siker, komfort, pénz, hatalom és hasonlók, hanem ő maga. Tőlem indulhat el az evangélium, a hívőktől kevesen vannak. Az ételben nem kell sok só. Amikor Jézus a hegyi beszéd elején ezt a hasonlatot használja, azt mondja az övéinek, hogy ti vagytok a föld sója. Nem arra bíztat, hogy alakítsátok át sóvá az egész társadalmat, hanem arról beszél, hogy tegyétek élhetővé az életet. Néhány nagy történelmi pillanatban ezt már láttuk. Ha valahol ébredés volt, ott a társadalom is megújult. Így volt az a reformáció korában, azokban az országokban, ahol elindult. Így volt Angliában a nagy metodista ébredés alkalmával. Így volt az északi államokban a finn ébredés kapcsán. Ebben reménykedtünk Magyarországon is, a második világháború utáni években. Igen, erre van szükség. Személyes ébredésre, személyes megújulásra, az hatni fog a társadalomra, és onnan megy a hatás tovább a természetre. Újjászületés, erkölcsi megújulás, és meggyógyul a Föld. Hatalmas perspektíva ez, úgy gondolom. Megvalósul a társadalomban az, amit Ézsaiás ír, nép a népre kardot nem emel, vagy amit Péter apostol ír a második levelében, eljön az az ország, amelyben igazság lakozik. Igen, Jézus Krisztus második eljövetele kapcsán. Azt követően, akkor valósul meg. Vagy hadd idézek egy mondatot, nagyon átmelegítette a szívemet, amikor rátaláltam erre, miután hallottam, hogy naponta kipusztul a földön egy állatfaj. Hát ez rémes, gondoltam. Aztán a 104. Zsoltár 30. versében találtam rá erre mondatra, ha kiárasztod lelkedet, új élőlények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Igen, akár a műtrágyákkal telítömött, tönkretett, nitrátokat tartalmazó földet is Isten meg tudja újítani. Új ég, új föld, és új egyház, az az új Jeruzsálem. Jeruzsálem az egyházat képviseli, a Krisztus testét. Nem csak az szabad evangéliumi gyülekezetet Budapesten, vagy nem csak a magyarországi református egyházat, vagy akármelyiket, a Krisztus testét, a láthatatlan egyházat jelképezi. Igen, a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak, és a nagy társadalmi ígéret, a lép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén világosság ragyog. Írja Ézsaiás, idézi az evangélium, amikor Jézus elkezdi ige hirdetői szolgálatát, és szól ez a mi időnkre is. Mit tehetünk? Azt tehetjük, amire az Úr Jézus parancsot adott nekünk, amikor imádkozni tanította az övéit. Ebben az imádságban benne van az, hogy jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. amint a láthatatlan természet fölötti világban, úgy legyen ezen a látható természetes világban is, amelyben mi élünk. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked az evangéliumért, amelyet kezünkbe adtál. Köszönjük, hogy megnyitod a szemünket, megnyitod a fülünket, megnyitod a szívünket, hogy látó szemet és halló szívet adsz nekünk. Köszönjük neked, Urunk, az ítéletedet is, amelyel ráébresztesz arra, hogy baj van. Baj van a mi életünkben, baj van a társadalomban, baj van ebben a világban. Megvalljuk, Urunk, hogy hívőként, tanítványaidként is a világ szelleme bevegyűrűzik az életünkbe, a gondolkodásunkba, a szívünkbe. Kérünk, könyörülj meg rajtunk. Szabadíts meg minket a sátáni gondolatoktól, a hazugságtól, köztük az önbecsapástól is, hogy magunknak se hazudjunk, hanem együtt lássuk az ítéletet és a kegyelmet. És főleg azt, hogy mind a kettő a te szerető szívedből és a te végtelen hatalmadból fakad. Amen.